Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Az Összhang mai tartalmából. 5 éves nyugdíjas időszak után újból aktív szolgálatot vállal egy erdélyi református lelkipásztor. Eötvös Józsefet ebből az alkalomból fogjuk kérdezni a mögötte lévő szolgálati útról és az újrakezdésről, a felgyűlt tapasztalatokról és a mai kihívásokról. Mindez azért is érdekes, mert egy sajátos erdélyi magyar értelmiségi élet és a népért vállalt küzdelem emlékei jelennek meg. Sajátos életút, de egyben általános is, mert közben gyermekek nőttek fel a családjában, unokák teszik gazdagabbá a nyugdíjas életét, és most újból beáll a szolgálók sorába. Aki teheti, kövesse érdeklődéssel és kíváncsian ezt a beszélgetést is. Az Összhang mai témája: nyugdíjas lelkipásztorként újra a szolgálók sorában. Vendégünk tehát Eötvös József nyugalmazott lelkipásztor, volt esperes, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora, akit nem akármilyen tisztelettel és barátsággal köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Úgy érzem, hogy egy érdekes kihívás mindez, hogy újból egy szolgálatot vállaló lelkipásztorként beszélhetek itt. Kettős kihívásnak érzem az egészet, visszamenni oda, ahol szép volt valamikor. Nem a félelem szólal csak meg bennem, hogy esetleg elromlik valami, ami szépet hordozok abból a közösségből, a cserai gyülekezetből, hanem az is, hogy változtak a körülmények, az arcok is, én is, de én hiszem, hogy sok minden azért jó szempontból változott, és sok minden egy gazdag áldás lehet újból a találkozásban. Második kihívás pedig az, hogy esély, most már 5 év nyugalom után újból azt a szolgálatot végezni, amit 25 évvel ezelőtt végeztem, vagy végeztünk, és valóban meglátni mindazt, hogy több tapasztalattal miképpen lehet újból élni azokat a szép lelki helyzeteket, amelyek gazdagabbá tették akár szolgáló lelkipásztornak, akár gyülekezetnek az életét.
Esperes úr, önnel már sokszor beszélgettünk a Marosvásárhelyi Rádió műsoraiban, azonban most mégis arra kérjük, hogy röviden mondja el a hallgatóknak mindazt, amit Eötvös Józsefről tudni kell.
Hirtelen három gondolat jut eszembe. Egyik a helységek, ahol eddig éltem, amelyek valóban meghatározzák egy ember életútját, úgy az enyémet is, és talán számomra azért érdekes, mert nagyon szép életúttá tudják formálni ezek a helységek az én 70 éves múltamat. Magától értetődik az első póka, nem a szülőfalu miatt, hanem egyszerűen gyermekkor indulás, és az a lelki feltarisznyálás, ami egy egész életre szólóan elégnek bizonyult. Másodszor Marosvásárhely, ahol a középiskola 4 éve történt, viszont itt lettem nagykorúvá, és valamiképpen úgy érzem, hogy egyik legmeghatározóbb helysége, iskolája volt az én életemnek. Aztán az egyetemi vagy tanulmányi városaim Kolozsvár, Nagyszeben, németországi Göttingen. Ha arra gondolok, hogy Kolozsvár egy európai város ma már, Nagyszeben pedig az erdélyi szász közösségnek a központja volt, Göttingen pedig egy kiváló európai tudományos központ, akkor mondhatom, hogy kivételesen szép egyetemi időszakon volt. Ide kell sorolnom még Görgény Szent Imrét, Jeddet és Marosvásárhelyet, amelyek a szolgálati helyeim voltak, tehát Ha földrajzi megfogalmazásban szeretné megfogalmazni, akkor valóban egy gyönyörű szép erdélyi életút át mögöttem. Második meghatározás magától értetődik, a család, amelyben ott van a 38 év házas élet, ott van a három fiú, akikről büszkén mondom, hogy még itt laknak mind a hárman Marosvásárhelyen, a négy unoka, akik szebbé teszik a nyugdíjas életeket. És végül azt hiszem, hogy meghatározó, legalábbis az én összefoglalásukban úgy érzem döntően, a közéletben való részvételem, az, hogy amit említettük a bevezetőben, esperes voltam, az Erdély Egyházkerület generális direktora, külügyi igazgató, a missző előadója, amely által felelősséget is hordoztam és vállaltam ez egész Erdély református egyházban. Aztán kedvesen emlékszem vissza arra rádiós időszakra, amikor nem csak beszéltem, hanem szerkesztettem is például a Hitélet műsorát, és más-más műsorban is úgy sikerült egy kicsit segíteni. Ugyanúgy az újságírással való kacérkodásom, amely úgy külső munkatársként úgy bekapcsolt a média világába, és talán még azt hadd említsem meg, hogy szerkesztettem egy könyvet, a Protestáns Marosvásárhely, és megjelent két másik könyvem, publicisztikai írások, és így úgy érzem, hogy kerek egész élet eddig is az életem.
Milyennek látszik 5 éves nyugdíjas időszakból visszatekinteni egy mozgalmas lelkipásztori életútra?
Megvallom, van bennem egyfajta félelem. És azt hiszem, hogy ez természetes és magától értetődő, és örülök, hogy az Összhangban egy ilyesmilyen témáról is beszélgetünk, hogy valakinek volt egy szép, kerek életműve, aztán megérdemelten, vagy nem megérdemelten, nem tudom, elmegy nyugdíjba, jól éreztem magam a nyugdíjba, és 5 év után újból egy lehetőséget kaptam ahhoz, hogy újból szolgáljak, még akkor is, ha ez csak olyan úgynevezett kisegítő szolgálat, amelyről éppen nem is tudom, hogy időben mennyire számíthatunk. Egyelőre arról van szó, hogy egykori gyülekezetbe, Marosvásárhely Cserai Református Egyházközségbe visszahívtak. Egy fél éves időtartamra beszéltük meg, lehet, hogy még több is lesz, nem tudom ezt még. Hogy mit jelent valóban visszatekinteni egy mozgalmas lelkipásztori életútra innen, talán így fogalmaznám meg, hogy láttam a hibákat, ahogy visszatekintettem. Talán nem is a hiba a legjobb megfogalmazás, láttam azt, amit most másképpen oldanék meg. És talán épp ez a szép ebben, hogy akkor azt láttam fontosnak, vagy azt a módot, amiképpen viszonyultam, akár gyülekezeti munkához, akár hatalomhoz, akár az emberekhez. És most kicsit másképpen látom, és azt hiszem, hogy egy újabb esély ekkor, hogy amit akkor nem úgy oldottam meg, vagy nem aképpen fogalmaztam meg, akkor most elmondhatom. Láttam azt is közben ez alatt az 5 év alatt, hogy a kollégák, akik fiatalabbak és aktív szolgálatban vannak, milyen jól végzik a munkájukat. Ez pedig számomra egy nagyon kedves megállapítás volt, mert akkor, amikor nem szolgáló lelkipásztorként, hanem inkább kiszolgált vagy hallgató egyháztagként figyeltem az egyháznak a szolgálatát, akkor sokkal gazdagabbnak láttam a lelkipásztoroknak a küzdelmét. Nem csak azt az izzadságszagot láttam és éreztem benne, ami bennünk volt, hanem láttam az áldását és az egésznek a felszabadult eredményét. És harmadszor meg kell mondanom, hogy jó volt visszatekinteni nyugdíjasként, vagy szabadabban, vagy ha mondhatom így kívülről nézve, arra 40 éves lelkipásztori szolgálatra, amelybe benne voltam, és akkor nem éreztem úgy, vagy legalábbis annyira, mint most, hogy mennyire fontos. Hiszen felelősséggel kell nekünk ezt a szolgálatot végezni, és alatt az 5 év alatt felelősség nélkül néztem ezt az egészet, mert nem tőlem kérték számon az egyháznak a hibáit, vagy az egyháznak a kihívásait. Talán így tudnám megfogalmazni, hogy valóban mit jelent az, hogy visszatekintve egy mozgalmas lelkipásztori életútra, miképpen látom az egésznek értékét, kihívását és megvalósítását.
A 4 szolgálati hely közül melyik volt a legmeghatározóbb?
Lehet, hogy nem a legfontosabb most itt a válaszom erre a kérdésre, mert ha majd végig gondolom az egész életútamat, akkor azt mondom, hogy volt meghatározóbb talán a vártemplomban is. Mégis azt mondanám, hogy talán a legelső szolgálati hely, mert akkor tudatosodott bennem 25 évesen, hogy én lelkipásztorként milyen felelősséget hordozhatok, és elmondok egy történetet itt, amit utólag kínosan fogalmazok meg. Olyan 2-3 éves lelkipásztorként lelkipásztori szolgálat után Görgény Szent Imrén egy presbiter egy hétköznap este megkeresett, hogy volna neki egy nagyon fontos kérdése az életében a családjának, és tőlem kér tanácsot és eligazítást. Utólag jobban megijedtem az egész esettől, mint akkor, amikor történt, ugyanis aztán később gondnok is lett ez a presbiter, és nagyon szép együttmunkálkodásunk volt. Három gyereke volt, és a kisebbik fia, amikor elvégezte a negyedik osztályt, akkor dönteni kellett, hogy hova adja a fiát iskolába, mert már csak összevont egy-négy osztály volt, magyar osztály, Görgény Szent Imrén, és akkor a gyerekek osztálytársai vagy ötödikbe román iskolába mentek, vagy pedig ötödikbe magyar iskolába, de régenbe kellett naponta ingázni. 27 évesen magyar református lelkipásztorként több magyar mezőségi faluból oda kerülve egyből válaszoltam természetesen adja régenbe Jancsi bácsi, mert az egy magyar iskola, és egy magyar reformátusnak ott kell tanulni. Megköszönte, azt szerint is döntöttek, de aztán később volt egy nagyon nagy kihívás. Ez az alig 10 éves vagy 11 éves fiú kikerült a családi közösségből, és faluról bekerült városra, ahol nem tudták ellenőrizni, és nagyon úgy nézett ki, hogy el fog zűlni ez a gyerek. És akkor döbbentem rá arra, hogy 20 évesen, kikerülve egy faluba, ezt mindegy nem a teológián nem tanultuk, hogy ilyen esetben hogy kell viselkedni, milyen felelősséget hordoz az ember, és meg kell mondanom, hogy ez volt az egyik legnagyobb teológiai vizsgám. Nagyon örülök neki, hogy aztán, amikor meghalt Jancsi bácsi 30-40 év után, és visszamentem már Marosvásárról esperesként a temetésre, akkor ez a kisebbik fia fogadott engem, egy nagyon szép családi élettel a háttérben. Tehát, ha szabad így mondani, én akkor úgy láttam, hogy a tanácsom alapján rossz útra indul, és amikor találkoztunk az édesapa temetésen, akkor láttam, hogy komoly ember lett belőle, viszont mégis úgy mondom, hogy akkor éreztem meg, hogy nagyon felkészültnek kell lenni egy erdélyi értelmiséginek, nem csak tudományosan, nem csak a szakjában, hanem minden szava és minden mondata meghatározható lehet. Legyen az lelkipásztor, tanár, orvos, vagy mondjam azt, rádiószerkesztő.
Mi adta a nagy különbséget a különböző helyeken való szolgálatában?
Eleve már az, hogy mindenik másfajta közösség volt. Talán nincs arra idő most, hogy mindenikről részletesen beszéljek és külön elmondjam, de azért a megfogalmazásban vagy a válaszban már említettem, hogy külön másfajta közösség volt, csak egyet vagy kettőt hadd említsek meg. Görgény Üvegcsőre jártam Görgény Szent Imréről minden hónapban kétszer. Görgény Üvegcsőr az egy hagyományos, nagyon erős római katolikus gyülekezet volt, még a régi világban, a diktatúrában, ahol nem volt TS. Tehát sajátos élete volt ennek a falunak. Ott éreztem meg azt, hogy egy ekkora tömegben, ahol 96-97%-a a magyar közösségnek, az 1000 lakos fölötti falunak katolikus vallású, ott a református csak akkor ismerik meg, ha van egyénisége. És én azt láttam, ott a reformátusoknak nagy része olyan volt, hogy valahonnan református vidékre férhez mentek üvegcsőri építőkhöz, erdőmunkásokhoz, és mindaz, aki egy erős közösségből jött, az úgy maradt meg reformátusnak, hogy tisztelte a katolikus többség, mert egyéniség volt. És meg kell mondanom, hogy akkor éreztem, és tanultam meg azt, hogy reformátusnak lenni azt jelenti, hogy igenis tudom, hogy mit vallok, felvállalom, és van hozzá tartásom. Akkor mondjam azt, hogy ha átkerültem Jedre, akkor az egy egészen új kihívás volt, mert ott volt a város árnyékában. Egy egészen másfajta közösség volt ott, másfajta életforma. És aztán, amikor bekerültem Marosvásárhelyre, akkor éreztem meg igazán, hogy a hely, az emberek és a közösség határozza meg azt, hogy valóban mi a legfontosabb. Mert például városon egészen más egy gyülekezeti munka, mint például egy Görgény Szent Imrén, amelynek gyönyörű szép múltja van, hiszen valamikor egy egyház megyének a nevét adta. Ma is úgy mondják azt a felsőmaros vidéket, hogy a Görgényi Egyház megye, de nincsenek már 50-ese vagy 60-on talán reformátusok, viszont 200 valahány éves temploma van, nagyon szép múltja van, kastéllyal együtt, azon kívül a várral együtt, és ott már egészen szorványvidékként más kihívása van, úgy az egyháznak, mint magának a lelkipásztor szolgálatának. Jedden, ha szabad így mondani, egy tiszta református, vagy akkor úgy nézett ki, tiszta református faluban a lelkipásztor és az egyház központ. Városon pedig egy a többi közül. Tehát mások a kihívások, mások a lehetőségek, és azt hiszem, hogy mások a feladatok is.
Esperes úr, mi volt a hasonlóság a különböző helyeken végzett munkában?
Talán így tudnék fogalmazni, hogy mindenütt azonban a lelki életnek az elevensége határozta meg azt, hogy milyen a szolgálat, vagy milyen szolgálatot tudunk elvégezni. Ez az alapja. Érdekes, hogy ez alatt a 40 év alatt, amíg 4 gyülekezetben szolgáltam, 4 különböző helyen, még akkor is, hogyha ebből 2 Marosvásárhely, de teljesen más a vártemplom, és egészen más a cserealja, még akkor is, hogyha 1-2 kilométer távolságban csak a Tudor negyed és a központ között. Többször átalakult ez alatt a 40 év alatt a közösség, csak arra hivatkozzak, ugye, hogy beszélünk 89 előtt és 89 utánról, hihetetlen nagy határvonal időben és egyházi vonatkozásban is ez a 89-es év. Hasonlóság az volt, hogy mindenütt felfedeződött, és másképpen, hogy mennyire fontos lehet az egyház szolgálata. Azon kívül ez alatt a 40 év alatt én sok mindent éltem át abban az emberi közösségben, amelyben benne voltam, és amelyről most engedtessék meg, hogy elmondjam, hogy az erdélyi értelmiségi létben egy kicsit könnyebb helyzetben vannak a papok, a lelkipásztorok, mint a többi értelmiségi, akkor szintén felelősséget hordoz, és vállal is a népét, a közösségét. Miért mondom ezt? 89 előtt például falun legtöbbször már csak a rendőr és a lelkész volt szolgálati lakásban. Ez azt jelentette, hogy a rendőr az a román állam hatalmat védte, akkor végül is egyetlen egy, aki ott volt a közösségért, a közösségben az a lelkipásztor. És ezt éreztem mindvégig azt, hogy ők úgy fogadtak engem el, és úgy fogadtak be, hogy én az övék vagyok. Pedig kívülről jöttem, amikor elkészültem Jedre, egyáltalán senkit nem ismertem, azt sem tudtam, hogy hol van Jed, és a Jeddek sem tudták, hogy hol van Póka, honnan én oda kerültem, vagy Görgényszent Imre. És mégis az első hetektől kezdve éreztük, hogy együvé tartozunk, mert ott éltem közöttük, mint lelkipásztor, aki érettük vagyok ott. És ezt pedig nagyon szeretem, ugyanígy éreztem Görgényszent Imrén, és végül a Cserealján is. Ez egy érdekes dolog volt, hogy város, ahol nem jártam én minden lakásban természetesen, hiszen akkor egy 5500 lelkes gyülekezet volt, és mégis éreztem, hogy én közéjük tartozom, és most, amikor visszakerülök oda, már is érzem a szemekből, hogy összetartozunk. Már egészen más volt valóban a vártemplom, mert oda már 2002-be kerültem, tehát a változás után, amely egy egészen másfajta kihívást adott az egyháznak is. Elmondtam azt, hogy többször átalakultak ez a közösségek, és a lelkipásztor életének a pozitívuma, áldása és gazdagsága az, hogy ebben az átalakuló közösségben mindig valamiképpen lecsapódik, hogy fontos ő ott, és fontos az ő szolgálata, vagy az egyház szolgálata. Itt most csak annyit mondok el. Átéltük a 80-as évek szegényedését, amikor konkrétan megkérdezték fiatalok így, hogy tiszteletes úr, elmenjek, szökjek ki Magyarországra, vagy nem? Jedden egyszerűen így megkérdezték tőlem, mert azt mondták, hogy itt már nem lehet élni. Akkor átéltem azt, amikor a 90-es évek elején az egyetemet végzette, vagy egyetemre be nem jutottak, csoportosan, úgy tudom, hogy 200 ezeren mentek el 4 év alatt. És azok megkérdezték mindig, mert nem volt kitől megkérdezze, ugye a szülő egészen más tanácsot ad, és akkor neki kellett egy olyan, akire úgy ígérnadták, hogy ez egy kicsit többet lát, vagy valamiképpen ő másképpen látja. És most meglepő, átélem azt, ami nagyon meglepett engem, főleg, hogy unokáimnál is látom, az úgynevezett belső lelki atomizálást. Valamelyik nap beszélgettünk arról, hogy Marosvásárhelyen az előző nemzedékben a magyar gyerekek könnyen megtanultak románul, mert játszottak 4-5 évesen a tömbházak között. Ma pedig végigmegyek, és egyetlen egy játszó gyereket nem nézek a tömbház mögött. Tehát egy egészen másfajta társadalom fog felnőni ebben a marosvásári közegben. Senki nem tudatosan határozta meg, hanem most minden gyerek a laptopnál van. És akkor természetes, hogy egy új kihívás van. És akkor feltettem a kérdést, hogy akkor ebben az újfajta világban most a lelkipásztorok mit kell tenni, és ezért örülök ennek a kérdésnek, mert valóban arról van szó, hogy van hasonlóság különböző szolgálatokban. A lelkipásztornak, az egyháznak lelkileg kell egyensúlyba tartani a közösségeket, mert éppen ez határozza meg, van, amikor szegényedés, van, amikor elnyomás volt ugye a 80-as években, van, amikor nagyon nagy abadás van, amely fájdalmas, hogy elmennek végzett orvosaink, tanáraink, van, amikor pedig ez az elszigetelődés van, ahol a közösségek megszűnnek, és az emberek keresik a közösséget, keresik egymást, és újból rátalálnak arra, hogy mekkora szolgálata lehet az egyháznak. Ha szabad itt elmondanom, én éppen az utolsó kérdésben éreztem rá arra, hogy az utolsó fél évszázadban most újból felerősödött, mennyire fontos Erdélyben, a mi létünkben, a mi sajátos helyzetünkben az egyház lehetősége és az egyháznak a szolgálata.
Egy erdélyi lelkipásztor életében mennyire volt határkő a 89-es változás?
Úgy fogalmaznék, hogy innen visszatekintve most már nem csak a nyugdíjas életem, hanem a 70 éves élettapasztalatból azt kell mondanom, hogy végül is áldás volt az, hogy átéltem a 89-es változást. Azok a fiatalabb lelkipásztorok és fiatalabb életek, akik nem éltek, vagy szolgáltak, vagy nem érezték a 89 előtti életet, igazán nem tudják összehasonlítani, hogy valóban mit jelentett a 89-es változás. Viszont van nekem egy érdekes megállapításom. Úgy érzem, hogy nagyon adósok vagyunk mi, akik akkor már szolgálatban voltunk, akik akkor felelősséggel szolgálatot végeztünk, akik akkor dolgoztunk, hogy mondjam így, és akik akkor éltünk itt, és családot alapítottunk, és itt maradtunk. Egyáltalán nem ítéltem akkor sem meg, és most se ítélem meg az én korosztályomat, akik a 80-as években elmentek, akár Magyarországra, akár pedig nyugatra, mert úgy látták, hogy itt nem lehet teljes értékű életet élni. Maiak nehezebben tudják ezt elfogadni, hogy ezt akkor ők így látták. Nem vitatkoztam akkor sem, és most sem vitatkoznék. Viszont nagyon sajnálom, hogy úgy tudom, hivatalosan történészek, és magában az egyházban sem nem dolgozták, és nem dolgoztuk fel azt, hogy mit jelentett 89. Mert 89 nem annyit jelentett csak, hogy azelőtt volt egy úgynevezett kommunizmus diktatúr, és akkor lelőtték az akkori diktátort, akiről mi akkor még nem ismertük ki, mondja diktátor, ugye? És aztán volt egy eufória 89 karácsonyán, amely teljesen megzavarta az ünnepünket is, hiszen mindenki forradalomról beszélt, nem a megszületett Krisztusról, és aztán utána főleg itt Marosvásáron jött a márciusi pogrom, és aztán utána valami más felé elindult az életünk, az egyház is kereste azt a helyét, amelyben 89 előtt a második sorban, vagy a harmadik sorban voltunk, 89 után közvetlenül a ló túloldalára kerültünk, egyszerűen oda nem illő szolgálatot is kértek tőlünk, és vállaltuk is, mert addig kisebbségben éreztük magunkat elnyomottként, és aztán időnek kellett eltelni, amíg a dolgok helyre igazolódtak. Hála Istennek, minden elment a maga helyére, viszont úgy érzem, hogy ezt jó lenne feldolgozni méghozzá komoly történészeknek, mert a 89-es változás nem annyi, hogy volt azelőtt, nem tudom, én most hirtelen mondom, 40 éves kommunizmus, utána már nem a kommunizmus van, hanem egyszerűen átalakult közben az életünk itt, és ebben az átalakulásban minden, csak egyet mondjak el. Addig Marosvásárhely tele volt gyárokkal. Meghatározta az emberek életmódját. Együtt dolgozott a jeddi református a náznánfalvi román ortodoxal. Aki aszerint mérte le, hogy milyen a román, vagy milyen a magyar, hogy az ő munkatársa miképpen viselkedett. Ma már kevés az ilyen munkatársi kapcsolat, lehet, hogy vannak, de ma már úgy lesz valaki munkatárs, hogy egy úgynevezett patron vagy vállalkozó kiválogatja magának az ő baráti körét, az ő embereit, és akkor együtt hasonszörű emberek, de meg se ismerjük igazán egymást. Azon kívül pedig én úgy vettem észre, hogy ebben a korszakban már úgy távolodnak az emberek egymástól. Nem tudom, hogy jól látom az egészet, de a gyerekeim generációjánál látom azt, hogy most már divat lett a kulcsos ház. És rákérdeztem az egyik fiamra, és azt mondta, te már akkor tudok a barátaimmal egy hónapban vagy két hónapban egyszer együtt lenni. Egészen más volt 89 előtt itt. Akarva akarok, hogy együtt voltunk. Mondjam azt, hogy lehet, hogy mosolyogni fognak a hallgatók, de az egyik legérdekesebb példa. 10 órakor, ezt nem tudják sokan, délelőtt 10 órakor a munkások együtt álltak sorba a kocsma előtt, hogy megígyanak egy fél pohár pálinkát, mert reggel 10-ig nem nyithatott a kocsma, vagy nem adhatott pálinkát, ugye, alkoholt. Ez csak egy érdekes momentum ennek, de azért mondom, mennyire teljesen más világ volt, és valóban egy olyan fordulatot hozott, amerre nem is voltunk előkészülve, sem az egyház, sem a társadalom, és ezért én úgy látom, hogy nagyon fontos lenne most, akár nekünk, akik átéltük, úgynevezett orál historiként, leírni egyszerű szavakkal, magnóra mondani, hogy hogy éltük át, ha szabad még elmondani, ezt azért tudom, hogy nagyon fontos, mert annak idején, 90-es években, amikor újra próbáltak az egyházak, így mondom egyházak, vagy unitárius, katolikus, református egyház szervezni az egykor 48-ban államosított kollégium rendszerét, iskola rendszerét, amely nagyon fontos volt, akkor szinte alap nélkül a mi generációnk megpróbált dolgokat, és nagy buktatók elé kerültünk, nem is sikerült a legjobban, megvallom. És akkor az idősebb generációk, apósom és az akkori főgondok Márta Ivornak mondtam, ők mesélték, hogy milyen volt a kollégium, ők még református kollégiumban nevelődtek, és akkor mondtam, tessék leírni, engem édesapám behozott faluról egy szalmazsákkal a lószekéren, letette a szalmazsákot a kollégium bentlakásán, és azt mondta pedellusnak, hogy nevelő úr, csináljon, faragjon embert a fiamból. És ezekből emberek lettek. Azóta is keressük. Hogy volt az a nevelés, hogy valóban egy nagyszerű generációt felneveltek? Nem írták akkor ezeket le, és ma már nem biztos, hogy reálisan meg lehet mindezt oldani, mert kihaltak azok az emberek. Ha most szabad nekem valamilyen feladatot adni, akár a sajtónak, akár pedig a történészek, azt mondanám, keressék meg azokat az embereket, akik bármilyen szinten átélték aktívan a 89-es változást, és beszéltessék meg, mondják el azt, hogy milyen volt, mert én például 89 tavaszán, és 89 nyár elején fogadtam egy pécsi orvossal egy láda pepsikolában, hogy nem lesz nálunk változás. Náluk már beindult a változás, és ő mosolyogva mondta, hogy megnyerem a láda pepsikolát, én akkor azt mondtam neki, nem az a gond, hogy megnyered, honnan fogom én megfizetni, mert annyira nem hittem 89 év elején a változásba, hogy nem tudtam, hogy lehet szerezni akkor egy láda pepsikolát. Ez egy lehet humoros megjegyzés, de valóban ez adja vissza azt az életérzést, amit mi 89-ben átéltünk. És mivel utána nagyon el voltunk foglalva a gyerekeink nevelésével, a talpra állással, az új kihívásokkal, nem meséltük el. Talán még akkor belefér ez is. 3 hónappal ezelőtt a kisebbik fiam, aki már 95-ben született, ugye változás után is, én már 40 éves voltam, tehát ő úgy nőtt fel, hogy nagyon aktív szolgálaton volt, keveset tudtam mesélni neki az életemről, azt kérdezte, hogy milyen az a nagy szeben, amerről te az egyetemi éveidről sok szépet beséltél, azt én még nem is láttam. És akkor elmentünk 2 héttel ezelőtt ketten, apa és fia, nagy szebenbe, meghívtam egy egyszerű kicsi ebédre. És az ebéd előtt, ebéd után olyan 3-4 órát előtte, utána sétáltunk Nagyszebenben. Először a sikátorokon, amely 1 méter széles csak, és a régi Szászvárosnak a hangulata. Aztán elvittem abba a cukrászdába, ahol én akkor leültem, és nyugodtan olvastam az újságokat, majd megmutattam azt a filharmóniát, ahol a szászokkal együtt hetente mentem el koncertre, és akkor még legalább 60-70 ezer szász volt abban a városban, és egy gyönyörűen felültezve, fehér inges nyakkendővel ott volt a szász elit. Akkor döbbentünk rá arra, hogy az én életemben van egy olyan gazdag rész, az az egyéves nagyszebeni szász kulturális városban való egyetemi életem, amely meghatározta, és ha a fiamnak eszébe nem jut, hogy édesapám lássam azt, akkor kimarad ő, aki közvetlenül átélheti azt, hogy az én életem gazdagságához ez hozzátartozik. Nekem megadatott, sok helyen elmondtam, lehet, hogy ismétlem, nekem megadatott az, hogy én Erdély gazdagságának egy részét átélhettem. Amikor egy magyarországi csoportot vezetve Szelkeföldön melletti mini Erdélybe betévettem az elmúlt évben, akkor elmondtam a magyarországiaknak, hogy én nagyon meghatódva, és könnyem ki is esett, hogy megmutathatom a magyarországinak itt egy kicsi makett világban, hogy Európa egyik leggazdagabb vidéke vagyunk. És én azért voltam mindig hálás az Istennek és boldog ennek a közösségnek, hogy én szinte mindent átélhettem itt. Na most ezért örülök annak, hogy elmondhatom azt, hogy a 89-es változás egy érdekes változás volt. Előtte is voltak értékek, utána is. Előtte is voltak nagyszerű emberi lehetőségek, utána is. De jó lenne ezeket végre egyszer feldolgozni, és hogy megmaradjon mindez az utókor számára.
Mondjuk el azt is, hogy mi volt egyszerűbb 1989 előtt egy gyülekezeti életben?
Itt tudnék fogalmazni, hogy volt abban jó is, hogy egy zárt közösség volt. Határaink voltak. Szinte mindent szabad volt, de csak a templom falain belül ezt így fogalmaztuk meg, talán nem is akkor, hanem nem sokára a változás után, de talán akkor is megéreztük ezt. Viszont volt három olyan dolog, ami azonban nagy erőt adott, és nagy fontosságot az egyház szolgálatának. Ezt így fogalmaznám, az egyház és a múlt. Akkor például sokan még emlékeznek rá, le sem lehetett írni már az utolsó években magyarul ezt, hogy Marosvásárhely. Egyszerűen ahol éltünk. És akkor találták ki nagyon szellemesen, az újságban ez így jelent meg, hogy a Bolyaiak városa. De például egy ilyen, hogy Bethlen Gábor, vagy második Rákóczi Ferenc fejedelemnek valamilyen kerek évfordulója. Legfeljebb valahol egy újságban a sorok között. Mi pedig az ifjúsággal, vagy a vallásórás közösséggel műsort készíthettünk. Tehát én azt merem állítani most, hogy akkor tudatosan, vagy pedig csak félig tudatosan az egyház felvállalta azt, amit megtiltottak hivatalosan nekünk itt, az erdélyi magyarságnak, a múltunknak a továbbadását, a történelmi múltunknak az ismertetését. Én erre emlékszem, hogy akkor ez egy fontos dolog volt, és úgy, ez tudatos volt, vigyáztunk is arra, hogy ne, hogy kilógjon a sorból, nehogy mindezt megtiltsák. Másodszor ez magától értetődő volt, akkor kimondva, kimondatlanul, hogy a nemzet az az egyházban nyílt akkor tovább. Az volt az a kőzeg, vagy az volt az a közösség, amit tőlünk nem csak nem tudtak elvenni, hanem amelyben úgy éltünk benne, hogy még a hatalmat kiszolgáló emberek között is voltak olyanok, akik, ha kellett, megvédtek minket. Most nem szeretnék itt már időhiányában is ilyen történeteket elmondani, de azért szeretném, mielőtt kritizálják a múltat, elmondani, hogy voltak olyan helyzetek, amikor még mi is meglepődtünk, hogy a néptanácsnál, vagy valahol a megyénél lévő emberek is megpróbáltak segíteni, és van egy nagyon kedves tapasztalatom, élményem, hogy amikor 89 után bekerültem a médiába, a rádió és újságnál, akkor éreztem meg, és számomra egy nagyon nagy áldás volt, akkor tudtam meg, hogy a médiában dolgozók 89 előtt is drukkoltak az egyháznak. Nyilvánosan esetleg el nem mentek, vagy el nem mehettek a templomba, de amikor később elbeszélgettünk az egészről, sokan szép történetet meséltek el, ami azt igazolta, hogy ők is látták, félreállítva, vagy pedig nagyon szigorúan meghatározva lehetőségeiket, hogy az egyház mennyire fontos nemzet megtartó közösség. És akkor nem beszélve arról, hogy végül a nevelésünkbe 89 előtt a gyerekeknek 90-valahány százaléka ment szombaton vallásórára. Tehát amit az iskolában nem adhattak meg, vagy másképpen kellett, az egyházban kaptak egy olyan nevelést, amelyben büszkék lehettek, hogy reformátusok, katolikusok, unitások és magyarok.
Szép lassan a műsor időnk végéhez érünk, és ilyen kérdéseink, gondolataink maradtak meg, mint például, mi lett jobb és eredményesebb 1989 után? Továbbá, hol látszik fontosabbnak az egyházi szolgálat falun vagy városon, és az egyházi élet is változik mifelénk, de merre tart most az erdélyi református egyház útja, és kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen összhangot érzékelhettünk a mai egyházi élet és a jelenlegi egyház berkeiben. Folytatnunk kell ezt a beszélgetést, most azonban, Esperes úr, köszönjük, hogy együtt lehettünk, köszönjük a beszélgetést, és várjuk újra a stúdiónkba.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy kibeszélhetem magam, főleg akkor, hogy egy kicsit provokálnak ezek a kérdések, szembenézve valóban egy lelkészi életszolgálat, életút visszatekintésében, és örülök, hogy a bennem maradt válaszokat majd elmondhatom.
Kedves hallgatók, a mai összhang végéhez értünk, lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt Esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora nevében is. Elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.